30. fejezet. A kis hajó tartotta az irányt, és miközben a nap eltűnt a láthatár mögött, bevitorlázott az öbölbe. Kátó a partról már ki tudta venni a fedélzeten összegyűlt apró alakokat. Az alkony fénye megvilágította a vörös köpenyeket, és megcsillant a páncélokon.
Möves rangú tiszteknek tűnnek, mormogta Makró. Kíváncsi vagyok vajon, mit kereshetnek itt?
A két centurió Vitellius felé fordult, aki kissé távolabb állt tőlük, és hunyorogva, nyugtalan arccal nézte a közeledő hajót. Makró közelebb hajolt a barátjához.
Gondolod, hogy ennek van valami köze a Rómába küldött jelentéshez?
Kátó próbált őszinte hangon válaszolni. Tényleg nem tudom. Ki kell várnunk a végét? Makró egy pillanatig különös tekintettel nézett rá, aztán körbe pillantott, megbizonyosodva, hogy senki sem hallhatja őket, majd halkan megszólalt.
Te tudsz valamit erről, ugye, Kátó?
Miről?
Ne próbálj ravaszkodni, fiú! Ismerlek!
Kátót csábította a gondolat, hogy megszabaduljon a terhétől, ami a lelkét nyomta. Csak hogy nem keverhette Makrót még nagyobb veszélybe, mint amilyenben már most van. Tartozott neki ennyivel.
Sajnálom, de nincs mit mondanom.
Makró fürkésző pillantást vetett ifjú barátjára, nem volt meggyőződve arról, hogy igazat mond.
Úgy érted, nincs semmi, amit el akarsz mondani nekem. Nos, ekkor legyél csak csökönyös bolond is, tartsd meg magadnak, hiszen mindig azt teszed.
Barátságosan megveregette Kátó karját.
Csak légy óvatos, rendben?
Makró közelebb sétált a vízhez, és nézte, hogy a hajó leengedi a vitorláját. Aztán mindkét oldalán egy-egy hosszú evezőt csúsztattak elő, és a legénység evezve tette meg az út hátra lévő részét. Az evezők az utolsó pillanatban felemelkedtek, a matrózok pedig megfordították, és tolórútként használták őket. A hajót egy kis hullám a parthoz sodorta, az orr végül csíkorogva felsiklott a fövenyre. A hajó hátuljában állók végig sétáltak a fedélzeten, majd az orrkorláton átmászva partra szálltak. Hatan voltak, többségük ifjú törzstiszt, kétségkívül arisztokraták, akik első katonai megbízatásukon jártak. Nem messze mögöttük idősebb, egyszerű tunikát és katonai köpenyt viselő férfi lépkedett. Makró és Kátó azonnal felismerték, és döbbenten néztek egymásra.
Vespasianus!
Makró megrázta a fejét.
Mi a fenét keres itt?
Kátónak fogalma sem volt róla. Ő is ugyanúgy meglepődött egykori parancsnokuk láttán, mint a barátja. Hónapokkal korábban látták utoljára, amikor a legátus társaságában elhagyták Britanniát. A két centurió Vitelliusra nézett. Két évvel korábban a prefektus még Vespasianus tribunusaként szolgált, és már régóta rivalizáltak egymással. Vitellius mély lélegzetet vett, aztán odaintett a körülötte ácsorgó tiszteknek. Kövessetek! A flotta tisztjeinek csapata lesétált a parton a jövevényekhez, míg Vespasianus és tribunusai kihúzták magukat, és a víztől néhány lépésnyire várakoztak.
Uram! Kiáltotta Vitellius mosolyt kényszerítve az arcára. Mi szél hozott ide?
Vespasianus látszólag ugyanilyen szívélyesen előre nyújtotta a kezét. A két tiszt megszorította egymás alkarját.
A császár titkára küldött. A törzs tisztjeimet majd később bemutatom. Előbb beszélnünk kell. Narcissus tudni akarja, miként halad a hadművelet.
Vitellius összehúzta a szemöldökét.
De hiszen elküldtem neki a jelentésemet. Már több napja meg kellett kapnia. Ha csak...
A prefektus Kátóra pillantott.
A jelentés biztonságban megérkezett, felelte Vespasianus. Narcissus köszönetét küldi érte, de tekintve a helyzet... összetettségét? Úgy döntött, ide küld valakit, hogy felmérje, mire haladtál. Mivel korábban együtt szolgáltunk, Narcissus engem bízott meg a feladattal. Tehát most itt vagyok.
Mosolyodott el Vespasianus, noha kissé vonakodva.
Értem. Látom, végül elértetek némi sikert, fordult Vespasianus a szikla felé.
Ó, az ott. Az embereim csapdát állítottak a kalózoknak. Elfogtuk három hajójukat, és elejtettünk néhány foglyot is, köztük egy olyas valakit, aki közel áll a vezérükhöz, Telemachushoz. Épp kikérdeztem, amikor hírt kaptam a jötödről. A többieket kivégeztettem, hogy intő például szolgáljanak a többi kalóznak, és bátorítsák az embereinket.
Hogy intő például szolgáljanak a többi kalóznak, tűnődött Vespasianus. Akkor bizonyára közelben vannak.
Figyelnek minket, ismerte el Vitellius elővigyázatosan.
Valóban? Nos, akkor ne vesztegessük tovább az időt,
mondta Vespasianus, majd könnyedebb hangon folytatta.
Hosszú és kényelmetlen útunk volt. A tribunusaimnak és nekem jól esne egy kis frissítő.
Ó, persze. Vitellius az egyik törzs tisztje felé fordult. Siess vissza a szállásomra. Készítes elő egy sátrat. Szolgáljanak fel ételt és bort a főtiszteknek és a vendégeinknek. Menj! Miközben a férfi elrohant, Vespasianus végig pillantott a partot védő erődítéseken, az öbölben vagy a fővenyen álló hajókon.
Remek munkát végeztetek az erődítésekkel. Igazán kiváló főhadiszállásnak tűnik a hadművelethez.
Vitellius szívélyesen meghajtotta a fejét.
Nem bánod, ha a törzs karommal körbenézünk, mielőtt elfogadnánk a vendégszereteteteket?
Mosolygott Vespasianus.
Így az embereid legalább alaposabban előkészülhetnének.
Persze, igazán örömömre szolgálna. Vespasianus a prefektus szavába vágva felemelte a kezét.
Ó, már így is sokáig lefoglaltalak.
Végig pillantott Vitellius tisztjein, és tekintete megakadt Káton.
Kátó centurió, örülök, hogy ismét látlak. Lennél olyan jó, hogy a vezetőnkül szegődj?
Megtiszteltetés lenne, uram.
Köszönöm. Hamarosan csatlakozunk hozzád, Vitellius prefektus.
Már alig várom, uram. Vespasianus elindult a part mentén, Kátó mellette sétált, amíg a törzstisztek néhány lépésnyire lemaradtak mögöttük. Vitellius metsző pillantással nézett utánuk, aztán elmosolyodott, hogy elképzelte, milyen kemény büntetést szabnak majd ki Kátóra. A Rómába küldött jelentésben elég egyértelműen rámutatott az ifjú centurió kötelesség mulasztására. Vespasianus alig hanem azért jött, hogy átadja a fiatalembernek a halálos ítéletet. De amíg Kátó eltávolítása elégedettséggel töltötte el, az nagyon is aggasztotta, hogy Narcissus azért küldte Vespasianust, mert fel akarja mérni, miként halad a hadművelet. A hadjárat korábbi eseményeiről szóló, óvatosan megfogalmazott leírás láthatóan nem tévesztette meg a császár titkárát. Megfontoltan kell bánnia Vespasianussal, ha nem akarja, hogy Narcissus megtudja, mekkora is volt a katasztrófa valójában. Vitellius megfordult és odaintett Makrónak.
Uram!
Menj vissza a fogolyhoz! Szedd rendbe! Vidd valami biztonságos helyre, jó messzire Vespasianustól!
Igen is, uram!
Vitellius még egy pillanatig csendesen nézte, hogy Vespasianus és csapata távolodik, aztán megfordult és visszasétált a táborba. Miután megszemlélték a part védelmi állásait, Vespasianus oszolyt parancsolt a törzs tisztjeinek, és megkérte Kátót, vezesse ki a sáncokon túlra. Miután kellően eltávolodtak a védművektől, Vespasianus a centurió felé fordult, és nyíltan beszélni kezdett.
Rendben. Ideje félretenni az udvariaskodást. A császár titkára csak nem gutaütést kapott, amikor elolvasta a prefektus jelentését. Egy csapat kalóz kis hián felprédálta az egyik birodalmi flottát. Több száz emberünk odaveszett, és rengeteg értékes felszerelés került a tenger mélyére. Ráadásul, amikor beléptem Ravennába, a város a zűrzavar szélén állt. Üzennem kellett Arminiumba, hogy küldjenek egy auxiliáris kohorszot rendezni a helyzetet. Ha ennek híre eljut a palotába, Vitellius jobban jár, ha rendbe teszi a nő ügyeit, és megírja a végrendeletét.
Ennyire komoly a helyzet, uram.
Ha gyorsan legyőzzük a kalózokat, és megszerezzük azokat a tekercseket, Vitellius talán életben marad. De legalább volt elég bátorsága, hogy őszintén beszámoljon, mennyire eltolta a dolgokat. Ez talán még megmentheti.
Kátó arca megrezzent. Úgy tűnik, Vitelliust nem hagyja el a jó szerencse. Akár a tárpei szikláról is lelökhetnék, akkor is a talpára esne.
Tudnom kell pontosan, mi is a helyzet, centurió, folytatta Vespasianus.
Vitellius prefektusnak elvileg büntető hadjáratot kellene vezetni, megtámadva a kalózok fészkét. Ehelyett úgy érzem, mintha egy ostromlott városba érkeztem volna. Hát mi a fene folyik itt? Beszélj nyíltan. Tekintve, milyen múltbéli tapasztalatok fűznek Vitelliushoz, gyanítom, nem kell amiatt aggódnom, hogy védeni próbálod az előjáró parancsnokodat. Kátó viszonozta felettese minden tudó mosolyát, és miközben végig sétáltak a védművek mentén, gyorsan összeszedte a gondolatait. A sebesülteket is beleértve elvesztettük a haderőnk egy negyedét. Sok hajónk megrongálódott, és az sem tesz jót a közhangulatnak, hogy Vitellius csak a védelemre szorítkozik. Elhallgatott, a fák alig egy mérföldnyire húzódó vonalára mutatott. Ami a legrosszabb, hogy az ellenség odakint jár, a gyűjtögető csapatainkat gyötri, éjszakánként pedig az őrszemeinkre vadászik. A kalózoknak gyorsabb hajóik vannak, képzettebb legénységgel. Valahányszor megpróbáljuk üldözőbe venni őket, mindig kitérnek előlünk. Kátó a sziklán álló keresztekre mutatott. Ez minden, amit a hadjárat során sikerült elérnünk, uram.
Hogyan történt?
Csapdát állítottunk valamivel feljebb a parton. Bekapták a csalit és megfizették az árát. Vespasianus ravasz tekintettel nézett az ifjú centúrióra.
Kinek az ötlete volt? A tiéd?
Én vittem végbe, felelte Kátó. Elég egyszerű terv volt.
Talán, de te voltál az, aki véghez vitted, még a prefektusa seggén ült a táborban. Ez a lényeg.
Nos, valakinek tenni kellett valamit, uram.
Ne légy már ilyen bolond, mondta Vespasianus élesen. Ne mentegetősz, Kátó! Amennyire én látom, te vagy az egyetlen, aki tett valami hasznosat. Van még valami, amit tudnom kellene?
Nos, uram, lehetséges, hogy sikerült kiderítenünk, hol van a kalózok búvóhelye. Vespasianus megtorpant, a fiatalemberre nézett.
És ezt csak most mondod?
A múlt éjjel elfogott egyik kalóz Telemachus fia. A prefektus ma délután kivallatta. Említett egy helyet.
Gondolod, hogy igazat mondott?
Kátó vállat vont. Nem tudom, uram. Bátor fickó. Talán hazudott, hogy időt nyerjen az apjának és a társainak. Más részről azonban a kínvalató igazán jó munkát végzett. Vespasianus metsző pillantást vetett a centúrióra.
Mondott valamit a tekercsekről?
Kátó érezte, hogy felgyorsul a szívverése. Úgy döntött, ideje kockáztatni. Erejét megfeszítve próbált nyugodt hangon beszélni.
A tekercsekről, uram. A Sibilla tekercsekről? Tehát tudod?
Szólalt meg Vespasianus pillanatnyi hallgatás után.
Ezt mondták, erről csak a prefektus tud.
Kátó gyorsan gondolkodott. A császár titkára mindent elmondott nekünk, amikor eligazítást tartott a küldetésről.
Nekünk? Úgy érted, Makró is tud mindenről?
Igen, uram. Kátónak nem volt ideje más választ kitalálni, és csak imádkozhatott, hogy ne sodorja veszélybe a barátját.
Értem. Hát, jobb lesz, ha vigyáztok magatokra. Már az is elég veszélyes, hogy egyáltalán tudtok azokról a tekercsekről.
De, uram, hiszen sem a létük, sem a tartalmuk nem titok. Jupiter templomának papjai már több száz éve próbálják megfejteni a szövegeiket.
Az első három tekercsel valóban ez a helyzet. De képzeld csak el, milyen boldogok lennének, ha a másik hármat is megkaparinthatnák. Akkor átlátnák az egész szöveget.
Vespasianus a tengeren át Itália és Róma felé pillantott, majd sóvárgó hangon megszólalt.
Néhányan bármit megadnának, hogy megszerezhessék az eltűnt tekercseket.
Kátó gondolatai egymást kergették, ahogy próbált rájönni, mit is mondott valójában Vespasianus.
A másik három Sibilla tekercs? Lehetetlen. Azokat a tekercseket elégette a jósnő. Legalábbis állítólag. De ha léteznek, fegyverként szolgálhatnak bármely nagyra vágyó ember kezében, aki tudja használni a csőcselék babonás természetét. Egy olyan ember kezében, mint Vitellius, vagy...
Kátó gerincén jeges borzongás futott végig, ahogy Vespasianusra pillantott. Amint a szenátor feléje fordult, Kátó úgy vélte, mintha sajnálkozást látna a tekintetében. Aztán Vespasianus arca ismét elkomorodott.
Nos, Narcissusnak bizonyára megvolt az oka, hogy mindezt elmondta neked. Minden esetre te is érted, mennyire fontosak és miért nem kerülhetnek senki más kezébe. Különösen nem a császár ellenségeinek a kezébe. Kato bolintott. Rendben van. Vespasianus végig pillantott a környező hegyeken, a lejtőkön nyújtozó erdőségek árnyékain. Aztán a tábor felé fordult, az őrre szegezte a tekintetét, aki a sáncok mentén járőrözve nyugtalanul pillantott át a cölöpfal fölött. Vespasianus végül megrázta a fejét. Eleget láttam. Ideje cselekedni. Vitellius döbbenten nézett a szenátorra. Ezt nem mondhatod komolyan. De igen, felelte Vespasianus határozottan. A Claudius császár és a szenátus, valamint a Róma népe által rám ruházott hatalomnál fogva, felmentelek a parancsnokság alól, és átveszem tőled a ravennai flotta prefektusi tisztségét. A sátorra döbbent csend telepedett, ahogy a tisztek az összetűzést nézték. Vitellius egy pillanatig nem válaszolt, úgy tűnt, mintha révületben lenne. Aztán megrázta a fejét, kihúzta magát. Nem, ehhez nincs meg a felhatalmazásod. De igen, megvan. Vespasianus az egyik tribunusa felé fordulva csettintett az ujjaival. Decius, a felhatalmazást, ha kérhetem. A tribunusa melvértje alá nyúlt, előhúzott egy összehajtogatott papíruszlapot. Vespasianus átvette az iratot, majd széthajtogatta és odanyújtotta Vitelliusnak. Olvasd el. Vitellius úgy nézte az iratot, mintha az mérgező lenne. Aztán előre nyúlt és átvette. Vespasianus felhatalmazását maga Claudius császár hagyta jóvá, és noha szokatlanul tömören fogalmazták meg, világosan kijelentette, hogy a ravennai flotta vezetését teljességgel az új parancsnokra bízza. Vitellius összehajtogatta és visszaadta az iratot. Gratulálok, uram, mondta keserű hangon. A flotta parancsnoki tisztje a tiéd. Megkérdezhetem, hogy velem most mi lesz? Vespasianus számított a kérdésre, és már készen állt a válaszsal. A ráruházott hatalomnál fogva Vespasianus hozzá nem értés miatt letartóztathatta volna Vitelliust. Akár még ki is végeztethette volna. De mindkét esetben nehéz kérdésekre kellene válaszolnia, miután visszatér Rómába. Mert már a császár kedvence katasztrofálisan eltolta a hadjáratot, Claudius még mindig jó szívvel viseltetik iránta. Épp ezért bosszút állna azon, akiről úgy vélné eltiporta a védencét. Vespasianusnak tehát nem sok választása maradt. Vitelliusnak a hadjárat végéig a flottánál kell maradni, ahol szemmel tudja tartani. Emellett, kis szerencsével, és ha megfelelő feladatokat ad neki, Vitellius talán meghal, és Vespasianus gondjai azonnal megoldódnak. Hosszasan nézett Vitelliusra, mintha azon töprengene, milyen sorsot is szánjon neki. Aztán válaszolt. Itt maradsz. A veszteségek miatt, amit a döntéseid okoztak, minden harcképes emberre szükségünk van. Egyelőre a törzskaromban fogsz szolgálni. De amint kitör a harc, az első sorba mész. Vitellius meghajtotta a fejét. Vespasianus körbenézett a többi tisztán, akik közül sokan még mindig döbbenten álltak az előttük zajló váratlan események láttán. Egyelőre senki mást nem tartunk felelősnek a flotta kudarcáért, ezért mindannyian a jelenlegi posztotokon maradhattok. De vésétek az eszetekbe, hogy Rómában nem tetszéssel tekintenek az eddigi tetteitekre. Kaptok egy esélyt, hogy kiküszöböljétek a csorbát, visszaszerezve a becsületeteket és a flotta hírnevét. Azt tanácsolom, gondolkodjatok el ezen. Holnaptól harcba szállunk a kalózokkal. A tisztek sorain helyeslő mormogás zúgott végig. Aztán Vespasianus Makró és Kátó felé biccentett. Vannak itt olyanok, akik már szolgáltak a parancsnokságom alatt. Ők tudják, hogy kemény kézzel bánok az embereimmel. De azt is tudják, hogy mindig tisztességes vagyok. Szolgáljatok úgy, mint ők, és akkor győzni fogunk. Elfogunk, vagy megölünk minden kalózt, a hajóikat és a búvóhelyüket pedig elpusztítjuk. Ha mindezt megtettük, hatalmas zsákmányban lesz részünk. De ha bármilyen módon csalódom bennetek,
Ne számítsatok irgalomra. Értjük egymást, uraim!
A tisztek bólintottak, néhányuk pedig igellően mormogott.
Rendben van. A mulatságnak vége. Térjetek vissza az alakulataitokhoz, készüljetek fel az indulásra. Holnap tábort bontunk és elindulunk felfelé a part mentén. Ez most nem a kérdések ideje, uraim. Leléphettek. Mákró és Kátó centúriók? Maradjatok itt. Van egy kis feladatom a számotokra.
Miközben a tisztek kiözöllöttek a sátor bejáratán, Mákró közelebb hajolt a barátjához és suttogni kezdett.
Van valami fogalmat arról, hogy mit akar?
Nincs.
Remek. Ez egyszerűen remek.
Mákró megrázta a fejét.
Fogadni mernék, hogy megint mi kapjuk a bot szaros végét.